Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Egy Artemis szonda mérései arra engedtek utalni, hogy a Föld mágneses uszáját el tudja tolni a tengelyére merőleges, erősebb napszélfuvallat. Ennek modellezéséről, illetve következményeiről Fackó Gáborral, a Real System GmbH űridőjárás kutatójával beszélgettem.
Ugye az történik, hogy a napból, ha annak a felső légköréből érkezik ered a napszél, ez egy plazma állapotban lévő anyag, ami ráadásul ütközésmentes plazma, és ez az áramlás szuperszonikus, illetve szuperalfénikus, ez ugye azt jelenti, hogy a hang terjedésénél gyorsabban érkezik az áram, illetve egyfajta mágneses hullám, ami terjed a plazmában, annak a terjedésebességénél gyorsabb. Ez elég változó, 300-tól 1200 km/s sebességgel érkezik, van két csúcsa, ez most annyira nem lényeges ebből a szempontból, ez kölcsönhat az út belső objektumokkal. Ez sokféle lehet ez a kölcsönhatás, a Földnek van egy mágneses tere, amely kezdetben, hogyha nem lenne napszél, akkor dipolus, és ez eltorzul. Napfelé oldal az eléggé ismert és tanulmányozott, és abban ott összenyomódik. A másik oldalon viszont ez a dipólus, ez megnyúlik. Tehát mindenki annyi történik, hogy kialakul egy lökés hullám, azon belül van egy olyan zóna, amit mágneses blokknak hívnak, ahol egy lelassult, termalizálódott napszél található, és legbelül van a Föld mágneses tere, tehát gyakorlatilag a magnetoszféra, ahol a Föld mágneses tere dominál. Ez az előző részektől teljesen el van választva, és ez rendkívüli mértékben megnyúlik. Ez elér a holdpályáig, sőt azon túl, de igazából, hogy meddig ér el, azt nem nagyon lehet tudni, valahol biztosan vége van, tehát erről van, akkor beszélünk, az biztos, hogy saját magam, az például a szondáknak a méréseiben láttam, amelyek azért elég messzire eltávolodtak a Földtől 2 millió kilométerre kifelé a napirányával ellentétesen.
A Föld mágneses uszájával kapcsolatban mit mért az Artemis?
Volt eredetileg 5 egyforma szonda, amit Temisnek hívtak, ez tanulmányozta az egész régiót, amiről az előbb beszéltem. Aztán 2-t átvezényeltek a Hold pályájának a távolságába, és ezek ott mérik gyakorlatilag az, hogy mikor keresztezi a Hold a különböző régiókat, abban a távolságban a lökés hullám található, a mágneses blokk található, illetve a magnetoszféra található. És gyakorlatilag a legérdekesebb dolog az a magnetoszférának a viselkedése, illetve az abban lévő mágneses átrendeződések, úgynevezett rekonnekcióknak a mérése, de méri a Holdnak a saját kölcsönhatását a napszéllel, illetve a Holdon is vannak ilyen mágneses régiók, ahol lokálisan kialakul egy-egy ilyen magnetoszféra szerű dolog, és méri azt, hogy ott mi történik. Tehát magát a Holdat is tanulmányozza az agnofizikai módszerekkel.
Ez a bizonyos eltolás mit jelent a Föld számára? Érzékelünk mi ebből földlakók bármit is?
Igen és nem. Tehát az igen az azt jelenti, hogy ez azért, ami történt ebben az esetben, hogy egy erős lökéshullámfront meglökte a Földnek a magnetoszféráját, ez nyilvánvalóan érzékelhető, tehát vannak geomágneses háborgások, illetve a sarki fény tevékenység az is felerősödik, bár ezt itt nem néztük ebben a tanulmányban. Ez az, ami érezhető. Igazándiból ez kint számít, tehát nagyobb távolságra, ahol gyakorlatilag ez a lévőpajzs, amit egyrésztről a magnetoszféra jelent, másrésztről pedig a Föld mágneses burka, az is azért egy jobban védett terület, mint a sima napszél. Ez megszűnik, tehát ez odébb mozog. Tehát ott a Holdon elég nagy a különbség ebben. Tehát nem mindig, hogy van egy árnyékolás ezen a területen, vagy nincs semmi.
Több űrügynökség is tervez missziót a Holdra. Befolyásolhatja ez ezeket a missziókat, akár az ember küldését a Holdra?
Természetesen igen. Elég széles most már a skála, akik küldenek műszereket, illetve hát majd esetleg embereket. Elég nagy befolyás van erre. Tehát egyrésztről, hogyha legegyszerűbb, hogyha emberek leszállnak a Holdra, akkor ki vannak téve a sugárzásnak. Most alap esetben nyilvánvalóan a védő felszerelésük az megvédi őket, tehát a ruhájuk. Viszont vannak esetek a leszkötődés a napon, esetleg más hasonló jelenségek, ahol megnöveztük a sugárzást. Ez nem baj, hogyha ezt valaki előre tudja jelezni, ezzel nagyon intenzív tanulmányok folynak, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, illetve az, hogyha már nincs ez a védőpajzs, megnövekedhet ez a sugárzás, és ráadásul, amikor a pajzs félelében, akkor nagy valószínűséggel az történhet, hogy pont akkor van erősebb részéges sugárzás. Másrészt viszont Maguk a műszerek rettenetesen hitettek ennek az egész dolognak. Ugye ott van a maga a holdpor, ott van egyáltalán a világűrbe kitett műszer. Sok minden történhet, ugye kintheti az elektronikát, föltöltheti őket, akkor az energiaellátás az ugye napelemeken keresztül történik, ezek gyorsabban öregednek, hogyha jobban ki vannak téve a sugárzásnak, akkor előfordulhat, hogy ezek a mérésekhez egy magas zajszintet biztosítanak, és ebben az esetben ez azért befolyásolja a méréseket. Van egy pozitívum is, mégpedig ugye tudjuk már azt egy idő óta, hogy van víz a Holdon, hát ez a víz, ez úgy kerül oda, hogy valójában a hidrogén érkezik a napszéllel, és a napszélnek a hidrogén, tehát a protonok, azok kölcsönhatnak a holdnak az anyagával, és abból keletkezik a víz. Tehát, hogyha ezek a tanulmányok így mennek, és tudjuk azt, hogy hogyan érkezik a napszél, akkor azt is tanulmányozzuk, hogy hol van tulajdonképpen egy víz a holdon. Tehát ennek igen nagy jelentősége van ezeknek a kutatásoknak a holdnak a fölfedezés szempontjából.
Az utazás időpontját befolyásolhatja ez, vagy esetleges és tulajdonképpen bármikor előfordulhat?
Utazás időpontját, a leszállás időpontját kezdetben, illetve azt a tevékenységet, amikor a járművön kívül tartózkodnak az emberek, az befolyásolhatja. Az a szomorú tény, hogyha van egy ilyen nagy kitörés, napkitörés, az ellen nem lehet erre fölkészülni. Rövidek az előjelzési időszakok, és ráadásul ez még nem a magnetoszférában, hanem különben más és burokban, ott is érezhetőek ezek a jelenségek, illetve magában a magnetoszférában is lehetnek mindenféle dolgok. Tehát igazán azt úgy tudom elképzelni, hogy van egyfajta sugárvédelem az űrhajósoknak, ami nem egyszerű, egy üreges, egy olyan víztartályon bele tudnak húzódni, az megvédi őket a sugárzás nagy részétől. De előre fölkészülni nem lehet, viszont figyelembe kell venni. Ugye nem sokára építenek egy űrállomást, ami a hold felfedezését segíti. Ezeket a jelenségeket mindenképpen figyelembe kell venni, amikor ott van a emberes stáb, illetve hát maguk a műszereket is védeni kell valahogy. Akikkel készítettem ezt a tanulmányt, ez a Shandong Egyetem, akinek van egy űrtudományi intézete, és ez az elmúlt időszakban rettenetesen felfejlődött. Ez azt jelenti, hogy rengeteg pénzt kaptak egyébként, és nagyon más az a kép, ami, hogyha meglátogatja azt az intézetet, tehát az a kép, amit ott lát, amit tapasztal, az egészen más ahhoz képest, amilyen benyomáson az embereknek esetleg Kínáról. Voltak numerikus szimulációk ebben a történetben, tehát ebben a cikkben. Tehát annyi történt, hogy voltak Artemis mérések, és azokat megtámogattuk globális magnetoszférás szimulációkkal. Végülis én ebbe vettem részt. Ami érdekes, hogy két modell lett használva, és a fő modell az a kínaiaknak a saját globális magnetoszférás modellje. Ez egy jól működő modell, ennek egy külön tudománya van, hogy azt megnézzük, hogy ez a modell ez működik-e vagy sem, de ebbe az a lényeg, hogy ők rendelkeznek egy ilyen modellel. Most Európa igazándiból nem rendelkezik ilyesmivel. Ez meggyorsolja aránylag költséghatékonyan a földkörüli térségnek a fizikáját. Az Egyesült Államokban három különböző modell van jelen pillanatban legalább, és igazán fejlesztik a negyediket. Ez egy nagyon fontos dolog az időjárás előjelzése szempontjából, a holdnál is, de a föld közvetlen közelében is. Tehát ez egy hatalmas erőny, egy hatalmas fejlődés a az űrkutatás és az űrügyőjárás előadása szempontjából a kínai állam, ez a kínai tudomány számára.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!